Ekváros bödönyének sem örült különösképpen. Úgy látszott, mintha két felnőtt ember homokkal akarna játszani. Kiléptek a szállodából. Kazimír, az éjszaka még szebb lett, kiáltotta lelkesen Hagedorn. Átszaladt a hóemberhez, lábújhegyre állt, és az aranysárga bödönt feltette a fejére. Aztán fájdalomtól vonagló arccal rángatta a vállát, és így szólt. Ez a Stützner egészen tönkretett. Milyen Stützner? Kérdezte Schulze. Stützner, a masszőr, jelentette ki Hagedorn. Úgy érzem magam, mintha hengergépen húztak volna végig. A mitológia Prokrusztésze érezhette magát hasonlóan ágyában. És ez egészséges, ez előre megfontolt szándékú testi sértés. Mégis egészséges, makacskodott Schulze. Ha holnapra újra jön, mondta Hagedorn, majd fölküldöm az ön lomtárába. Tombolja ott ki magát. A szálloda kapuja kinyílt, és Polter bácsi döcögött a havon keresztül. Itt egy levél, doktor úr. A másik borítékban néhány külföldi bélyeg van. Köszönöm szépen, mondta a fiatalember. Ó, az anyámtól jött. Különben mit szól Kazimírhoz? Szívesebben nem nyilatkoznék róla, felelte a portás. De bocsásson meg, kiáltott a fiatalember. Szakemberek véleménye szerint Kazimír szárazon és vízen a legszebb hóember. Vagy úgy, mondta Polter bácsi, azt hittem, hogy Kazimír Schulze úr keresztneve. Könnyedén meghajolt és visszament a szállodába. A kapuban még egyszer megfordult. Hóemberekhez nem értek. Behavazott szabad mezőn vezetett az útjuk. Később egy fenyves erdőbe jutottak, és kapaszkodniuk kellett. A fák öregek és igen nagyok voltak. Az ágakról itt-ott leesett a súlyos hótömeg, és sűrű, fehér felhőkben hullott alá a két férfira, amint hallgatagon sétáltak a meseszerű csöndben. A hegyi úton csíkokban elfekvő napfény olyan volt, mintha egy jóságos tündér fésülte volna meg. Egy padhoz értek, megálltak. Úgy feküdt rajta a hó, mint valami vastag tolpárna. Hagedorn lesöpörte a havat, és leültek. Egy fekete kis mókus szaladt keresztül az úton. Röviddel később szótlanul felkeltek, és tovább mentek. Az erdő véget ért, tágas tisztásra jutottak. Úgy látszott, mintha útjuk az égbe torkolna. Valójában azonban jobbra fordult, és egy kopár domb felé vezetett, amelyen két fekete pont mozgott. Hagedorn így szólt, boldog vagyok, boldogabb, mint szabadna lennem. Bizonytalanul csóválta a fejét. Ha az ember meggondolja, tegnap előtt még Berlinben voltam. Évek óta nincs munkám, és 14 nap múlva megint Berlinben. A boldogság nem szégyen, mondta Schulze. Csak a ritkaság. Az egyik fekete pont hirtelen eltávolodott a másiktól. A távolság egyre nőtt, a pont is nőtt. Egy síjjelő volt. Szörnyű sebességgel közeledett, és csak nagy erőfeszítéssel sikerült lábon maradnia. Valakinek elszöktek a sítalpai, vélekedett Hagedorn. Mint egy 20 méternyire tőlük, a síjjelő pojáca módjára fölugrott, s fejjel előre zuhanva eltűnt egy nagy hóbuckában. Játszunk tűzoltót, kiáltott Schulze. Aztán keresztül szaladtak a réten, ismételten csípőig estek a hóba, és amennyire tudták, egymást segítették előre. Végül megláttak egy pár kalimpáló lábat és egy pár sídeszkát. Ráncigálni, húzogatni kezdték az idegen urat, míg végül az, Kazimírra feltűnően emlékeztető külsővel napfényre került. Köhögött, prüszkölt, fontszámra köpte a havat, aztán mély szomorúsággal így szólt. Jó reggelt, uraim! Johann Kesselhut volt. Schulze úrnak könnyei potyogtak a nevetéstől. Hagedorn doktor leporolta a szerencsétlenül járt ruhájáról a havat. És Kesselhut bizalmatlanul tapogatta végtagjait. Úgy látszik, még egészben maradtam, állapította meg. Miért rohant ilyen sebesen lefelé a lejtőn, kérdezte Schulze. Kesselhut dühösen mondta, ugyan, a deszkák szaladtak, én nem. Grass van der Tóni is megérkezett nagy sietve. Szép ívet kanyarított, és egyszeriben megállt. De uram, kiáltotta, lesiklásra csak az 5. órán kerül a sor. Ebéd után 3 kimentek a szálloda teraszára, elhelyezkedtek a kényelmes fekvőszékekben, behunyták szemüket és szivaroztak. A nap forróban sütött, mint nyáron. Néhány nap alatt olyanok leszünk, mint a négerek, mondta Schulze. A barna arc csodát művel, az ember benéz a tükörbe, és már egészséges. A másik 2 helyeslően bólintott. Később Hagedorn így szólt. Tudja, mikor írta anyám azt a levelet, amely ma érkezett? Mikor Berlinben a henteshez mentem, hogy bevásároljak az útra. Mire való ez a nagy sietség, kérdezte Kesselhut értetlenül. Hogy már első nap postát kapjak tőle. Aha, mondta Schulze. Nagyon szép gondolat. A nap tüzesen sütött. A szivarok kialudtak. A 3 férfi elaludt. Kesselhut a síjelésről álmodott. Grass van der Tóni a müncheni Frauenkirche egyik tornyán állott, és ő Kesselhut a másik tornyon. S most egy kis lejtő, mondta Tóni. A templom tetején keresztül kérem szépen, aztán egy szép stílusú ugrással le a Brienner Strasséra. A Hofgarten előtt lefékez, és megvár engem. Nem megyek, jelentette ki Kesselhut. Álmomban se jutna eszembe. Erről eszébe jutott, hogy álmodik. Egyszerre bátor lett, és így szólt Tónihoz. Legyen olyan szíves és tiszta stílusú, szép ívekben csusszol le a hátamon. És közben álmában nevetett. Tizedik fejezet. Kesselhut úr izgalmai. Mire Hagedorn felébredt, Schulze és Kesselhut már eltűntek. De nem messze tőle egy kis asztal mellett Mallebréné ült és kávét ivott. Megfigyeltem magát, doktor úr, mondta az asszony. Tehetséges alvó. Meghiszem azt, felelte büszkén, talán még horkoltam is. Az asszony megnyugtatta, hogy nem horkolt, s meghívta egy csésze kávéra. Odaült mellé, eleinte a szállodáról, az alpesekről és az utazásról beszéltek. Aztán így szólt az asszony. Úgy érzem, menteni kell magamat ön előtt azért, hogy ilyen felületes asszony vagyok. Igen, nagyon felületes vagyok, sajnos ez így van. De nem mindig voltam ilyen. Ez mindig aszerint a férfi szerint változik, akivel együtt élek. Ez gyakran van így asszonyoknál. Alkalmazkodunk. Az első férjem biológus volt, akkoriban nagyon művelt voltam. A második férjem autóversenyző volt, és ez alatt a 2 alatt csak autók érdekeltek. Azt hiszem, ha egy tornázba szeretnék bele, akkor megtanulnám a saslengést. Remélem, sose fog tűzgyelőhöz férjhez menni, mondta Hagedorn. Egyébként vannak férfiak, akiket az asszonyok alkalmazkodása hamar kihoz a sodrukból. Azt hiszem, csak ilyen férfiak vannak, mondta az asszony. De 1-2 évig mindegyik bűbájosnak találja. Szándékosan szünetet tartott, aztán így folytatta. Attól félek, hogy felületességem krónikus lett, de idegen segítség nélkül nem tudok szabadulni tőle. Ha jól értem, ön engem különösen erélyes és értékes embernek tart. Valóban jól értett, felelt az asszony, és gyengéden nézett rá. Véleménye nagyon megtisztelő, mondta a fiú, de végeredményben én nem gyógyítok ráolvasással, nagyságos asszonyom. Rosszul fejezi ki magát, felelt az asszony halkan. Én nem ráolvasástól várom a gyógyulást.